pogány is én.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A lengyelországi kórházak két varsói és több dél-lengyelországi készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására, közölte hétfőn Tereza Kubaszul, a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság vezetője. A lengyel légimentő szolgálat készen létben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket, mondta. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni, tette hozzá a kárpátaljai vajda. Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell lápolni, a lengyel állami stratégiai tartalékok ügynöksége beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket, jelentette be a vajdasági vezető. Közölte továbbá, a baleset miatt Magyarországra indult mások mellett 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A sérültek esetleges hazaszállítása miatt készenlétbe helyezték a Krakkóban állomásozó katonai repülőgépet, a légimentő szolgálat 2 gépét, valamint mentőautókat is. A vasárnapra virradóra szerencsétlenül járt busz a kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és 2 sofőrje is megsérült. A hétvégi M3-as autópályán történt baleset következtében Miskolcra szállított 9 sérült közül 2 súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályán, közölte a kórház sajtóreferense hétfőn. Németh Csaba elmondta, mindkét súlyos sérültnél műtéti beavatkozásra van szükség. Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos. A kórház traumatológiai osztályán 5 beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból. Egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő további kórházi kezelésre szállítható állapotban van. A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett 17 hozzátartozó számára lengyel tolmácsot is biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon. Németh Csaba sajtóreferens közölte, várják a lengyel orvoscsoport érkezését. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérletpiaci főszezont. Ekkor vannak nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának meghirdetését, mondják a szakemberek. Az idei szezon első 10 napjának adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron 200, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak átlaga, Miskolcon ennél jóval alacsonyabban 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Barog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Valóban most nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlanpiac adásvételi oldalát jellemzi. Július végén, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül és elstartol az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, már másnap elkezdenek csörögni a telefonok, hiszen azok a családok, azok a fiatalok, vagy épp a szüleik, akik nem szeretnének bizonytalanságban maradni, és biztosra szeretnének menni, már másnap elkezdik nézegetni azokat a lakásokat, amik a legjobb helyen, a legolcsóbb áron érhetők el a kínálatban. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a korábbi lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. A miniszter szerint az elmúlt évben 1 millió emberre 1250 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat. Vitézi Dávid szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető és élhetőbb lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni, tette hozzá. Az átfogó programokat év végéig szükséges összeállítani, az egyeztetésekbe az önkormányzatokat, ingatlan és építőipari szereplőket is bevonja a kormány, írta Vitézi Dávid hozzátéve, hogy a cél az, hogy fiatalok, pályakezdők és családok számára is hozzáférhető lakások épüljenek. Mártonáron egykori erdélyi római katolikus püspök személyiségét, életét és munkásságát bemutató 3 tárlatot nyitottak meg Kolozsváron, a néhai egyházi előjáró boldoggá avatásáért tartott szentmise után. A 3 kiállítás a Mártonáron 130 emlékév keretében valósult meg, melyet az egykori főpásztor születésének 130. évfordulója alkalmából hirdetett meg a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. Ezt a bukaresti parlament is jóvá hagyta, és 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánította Romániában. A 17. Kolozsvári Magyar Napok keretében megnyílt Találkozások Mártonáron püspökkel című tárlat a Főtéri Szent Mihály plébánia udvarán, az Igazság védelmében és a Szeretet szolgálatában című kivilágított kiállítás pedig a Szent Mihály templom előtt, míg a Mártonáron Erdély püspöke című a templomban kapott helyet. Mint elhangzott, a kiállítások Mártonáron életének sokféle szerepét, a tanárt, az ifjúságnevelőjét, a plébánost, a püspököt, az üldözöttek védelmezőjét, a bebörtönzött és megfigyelt egyházi vezetőt mutatják be. A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese. A református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyház községben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként vehette át a kitüntetést. A díjazottat hallják.
Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan. Hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené. Az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni, ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok! Az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban elsőként Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal jelentkezünk. A félhetes rövid hírek után napindító témánkkal várjuk majd Önöket. Ha tehetik, válasszák ma reggel is az Európa Rádiót.
Peronon arcomba túlja a szelet, Januárban is nem jön a kikelet, ismerős gitárzene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat. Valami érzés beszeng a pad alatt, a vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
És Tiszán túl.
You have been chosen.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Vilcskó P. Ádám kótai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 6. fejezet 10. verséből. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteikről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Kedves testvérek! Vannak olyan dolgok az életben, amelyeket szinte senki sem vesz észre, vagy csak nagyon nehezen. Egy édesanya, aki éjszaka sokat szor is fel kell a gyermekéhez. Egy férj például, aki fáradtan is elintéz még valamit a családja érdekében. Vagy ott van az a kedves szomszéd, aki rendszeresen meglátogat egy idős embert, vagy éppen egy másik személy, aki csendben segít annak, aki bajban van. Sok ilyen jótett létezik. Olyanok, amelyek nem kerülnek címlapra. Sőt, szomorú módon gyakran még egy egyszerű köszönöm sem hangzik el válaszképpen. Ilyenkor könnyen megszületik bennünk a kérdés, van ennek egyáltalán értelme? Számít ez valakinek? A zsidókhoz írt levélből ma egy különösen vigasztaló mondat szól hozzánk az ilyen esetekre. Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék. Milyen különleges megfogalmazás. Az emberek felejtenek, sokszor igen könnyen és gyorsan. Mi is felejtünk. Elfelejtjük, hogy ki segített nekünk egy nehéz időszakban, és néha még azt is elfelejtjük, hogy milyen sok jót tett velünk maga az Isten is. De Isten nem felejt. Nem azért emlékszik, mert egy listát vezet a jótetteinkről. Nem azért, hogy egyszer majd megjutalmazzon bennünket a teljesítményünk alapján, hanem azért, mert szerető atyánk ő, és ezt keresi rajtunk is, bennünk is. Ezért egyetlen, tiszta szívből végzett szolgálat sem vészel ő előtte. Egy pohár víz is számít, amit adhatunk Isten nevében és a szomjazónak. És micsoda vigasztalás ez? Az, hogy nem csak a nagy dolgok fontosak Isten előtt. Nem kell híresnek lennünk, nem kell különlegesnek lennünk, nem kell tehetségesnek lennünk, ezek mind nem számítanak. Lehet, hogy egyetlen ember életében jelentjük a világosságot. Lehet, hogy csak egy kedves szó, egy türelmes válasz, vagy egy őszinte imádság a szolgálatunk, de mi atyánk ezt is látja. Persze van itt egy másik üzenet is. Az apostol nem csak visszatekint, hanem előre is néz. Azt mondja, kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig. A keresztény élet nem 100 méteres sprint, inkább hosszú gyaloglás. Nem az a kérdés, hogy egyszer lelkesek voltunk-e, és minden erőnket bevetve mentünk előre, hanem hogy ma is Krisztust követjük-e. Mindannyian ismerünk embereket, akik egy időben nagyon buzgók voltak, de aztán valahogy elfáradtak. Talán csalódtak, talán nehézségek érték őket, vagy egyszerűen csak belefáradtak a mindennapokba. Ez velünk is megtörténhet. Ezért olyan fontos ez a mai igénk, nem azt mondja, hogy próbálj meg még erősebben küzdeni, hanem azt, nézz előre reménységgel, és ne add fel. És ha kell, akkor tudjunk lenni türelemmel is. Erre hadd hozzak egy hétköznapi példát az életemből. Van egy kedves barátom, aki bútorasztalosként is dolgozik, és egy ideje már várunk tőle néhány fiókot. Sokszor kell várni a munkájára, de azt is tudjuk, hogy meg fogja csinálni, és azért tud az ember türelmes lenni, mert azok a fiókok nem azonnal és pótolhatatlan módon szükségesek a mindennapi életünkhöz. Sokszor az is nagy kincs, ha fel tudjuk ismerni, van, amire nyugodtan tudunk várni, és van, ami valóban fontos. És közben tudunk türelemmel várni, mert tudjuk, hogy a másik dolgozik rajta. És valahogy ilyen a hitben való várakozás is. Nem mindig látjuk, mi készül, és nem mindig akkor történik valami, amikor szeretnénk, de attól még Isten munkája nem állt meg. A türelem azt jelenti, hogy a másikra is tekintettel tudok lenni. A másik idejére, a lehetőségeire, a másik munkájára. És talán éppen ezért tanít bennünket Isten a várakozásban arra is, hogy ne csak azt nézzük, nekünk mikor lenne kényelmes, hanem bízunk abban, hogy ő tudja, mikor, minek jött el az ideje. Sokszor nem látjuk azonnal a szolgálatunk gyümölcsét. Egy szülő éveken keresztül neveli a gyermekét, és lehet, hogy csak sokkal később látja meg, hogy volt értelme az erőfeszítéseinek, volt értelme a lemondásnak, volt értelme az éjszakázásnak. És egy lelki pásztor is elmondhat számtalan ige hirdetést, és talán soha nem tudja meg, melyik mondott érintett meg valakit igazán. Egy tanár, egy orvos, egy kétkezi munkás, vagy egy nyugdíjas nagyszülő is gyakran úgy végzi a dolgát, hogy nem kap azonnal visszajelzést. De Isten emlékszik, és ez elég lehet. Úgy érezhetjük, hogy amit tettünk, az talán senkinek sem számít. Lehet, hogy fáradtak vagyunk, kimerültek, és úgy érezzük, hogy senki sem veszi észre az erőfeszítéseinket. Hallgassuk meg újra az igét. Isten nem igazságtalan, hogy elfeledkeznék. Ő azt is látja, amit mások nem. Ismeri a könnyeket, amelyeket senki sem vett észre, hallja azokat az imádságokat, amelyeket csak talán suttogva mertünk elmondani. És számon tartja a szeretet minden apró cselekedetét. Ezért érdemes holnap is folytatni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te nem úgy emlékszel, mint mi emberek. Köszönjük, hogy látod a csendben elvégzett szolgálatot, a kimondatlan áldozatokat és a szeretet apró tetteit is. Amikor elfáradunk, kérünk, adj új erőt. Amikor úgy érezzük, hogy hiába való a munkánk, emlékeztes arra, hogy előtted semmi sem vész kárba. Tarts meg bennünket a hitben, a reménységben és a szeretetben, hogy hűségesen követhessünk téged életünk végéig. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All the chisels I have dulled, carving idols of stone that have crumbled like sand 'neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. A miniszter szerint az elmúlt évben 1 millió emberre 1250 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat. Vitézi Dávid szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető és élhetőbb lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni, tette hozzá. Az átfogó programokat évvégéig szükséges összeállítani, az egyeztetésekbe az önkormányzatokat, ingatlan és építőipari szereplőket is bevonja a kormány, írta Vitézi Dávid hozzátéve, hogy a cél az, hogy fiatalok, pályakezdők és családok számára is hozzáférhető lakások épüljenek. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Az erről szóló videót a miniszter Facebook oldalán tette közzé. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Most még nem a problémákat szerették volna megoldani, hanem inkább kérdéseket vetettek fel a kollégák, mutatott rá Kacz Sándor államtitkár, aki beszámolt arról is, hogy a nagyon sok felvetésből kérdőívet állítanak össze, amit a teljes közösségnek elküldenek, ezzel is haladva előre a meghirdetett társadalmi egyeztetés útján. Tucatnyi falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, melyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, mely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség kezdeményezés szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a sorozathoz.
Az időjárásról.
Kedden keleten maradhatnak felhősebb tájak, napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő záporzivatar. Kedden délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Túl s az ég, a felhőkkel játszik.
Információk, érdekességek. Napindító.
Ha közelebbről megnézzük, a hangyák világa meglepően hasonlít a miénkre. Bonyolult, jól szervezett hálózatokban élnek, ahol minden erőforrásnak kulcs szerepe van. De mi történik, ha egy fontos elem kiesik a rendszerből? Egy több mint 10 éve tartó nemzetközi kutatás erre keresi a választ a havasi vörös hangyák példáján. Az eredmények nem csak róluk, hanem az önszerveződő rendszerek működéséről is sokat elárulnak. Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett a részletekről.
Ez egy amerikai és brit közös kutatás volt. Egyrésztről Amerikában két egyetem, a Harvey Mudd College, illetve a Washingtoni Állami Egyetem, és Európából pedig a Yorki Egyetem vett részt ebben a kutatásban. Én a Yorki Egyetemen pályáztam meg egy posztdoktori kutatói ösztöndíjat még 2022 őszén, és akkor kerültem oda, és ott dolgoztam egy évet ezen a témán.
De miért egyébként ilyen havasi hangyák nem élnek Magyarországon?
A rokonaik élnek, ugye a vörös hangyák, azoknak van több fajuk, amik egyébként közeli rokonságot alkotnak, ezt a taxonomusok úgy szokták mondani, hogy ilyen fajkomplexet alkotnak. Magyarországon is találunk vörös hangyákat, közeli rokonai azoknak a hangyákkal, akikkel én foglalkoztam Angliában, de nem pontosan ugyanúgy viselkednek.
Ez fontos volt egyébként, hogy vörös hangyákat figyeltek meg?
Itt a kutatásnak olyan indítatása volt, hogy először a hangyáknak ezeknek a hálózatait és a hálózatainak a dinamikáját akarták kutatni a kollégáink, és ezt több modellfajt is választottak ki. Egyrészt Floridában élő hangyafajokat vizsgáltak, amik ilyen kiszáradt fa törzsek odvaiban alakítják ki a fészkeiket, és itt a fák mentén, ugye a faágak mentén tudnak mozogni, és további ilyen kis bolyokat létrehozni a fán. Ez volt az egyik vizsgálati rendszer, ami azért volt itt kutatási szempontból érdekes, mert úgymond ilyen kötött pályán tudnak csak mozogni. Másik nagy kutatási rendszer volt, hogy ezek az Észak-Angliában élő vörös hangyafajok ilyen több bolyos kolóniákat tudnak létrehozni. És mivel úgy alapvetően a talajon építnek nagy fészkeket, így az ő úthálózataik kevésbé vannak kötve egy megadott infrastruktúrához, mint ezeknek a floridai hangyáknak a hálózatai. És ez adott egy jó összehasonlítási alapot, hogy jobban megérthessük, hogy hogyan fejlődnek ki ezek a hálózatok.
Szerves részei egyébként az erdőknek ezek a vörös hangyák?
Igen, nagyon fontosak. A hangyák eleve nagyon fontosak szinte minden ökoszisztémában. Ugye, rengeteg hangya él velünk, még akkor is, hogyha nem is mindig tudatosul ez bennünk. Úgy szokták becsülni, hogy a Földön nagyjából 1000 billió hangya él. Tehát, hogyha az össztömegüket nézzük, akkor nagyjából az emberiség össztömegével összemérhető van. A teljes tömegük az erdőkben is a vörös hangyák rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ugye hatalmas fészkeket építenek, ugye ezzel egyrészt a talaj szerkezetét is megváltoztatják, a talaj pH-jára is hatással van az a körforgás, amit végeznek a bolyai körül, és ugye rengeteg élelmet gyűjtenek fel, dolgoznak fel, és azért nagyon fontosak az anyagkörforgásban.
Miért lehet azt mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, vagy szembesülnek a hangyák is, mint mi emberek?
Hát ugye ezek a vörös hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, nagyon érdekes hálózatot hoznak létre, ami egyébként hasonlíthat is a mi közlekedési rendszerünkhöz. Ezek azért különlegesek ezek a hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, mert több bolyos kolóniákat alkotnak. Alapvetően bele gondolunk, akkor jellemzően egy hangyára gondolunk, ugye van egy bolyuk egy királynővel, és ők nem engednek be oda más hangyákat, hogy védjék magukat, és ugye a boly túlélését biztosítsák. De bizonyos hangyáknál ki tud alakulni az, hogy ők akkor is felismerik egymást egy bolyba tartozónak, hogyha valójában fizikailag már nem egy helyen laknak. És akkor úgymond így át tudnak járni egymáshoz, egymás bolyait meg tudják látogatni. És ezeknek az észak-angliai hangyáknak úgy néz ki az élete, hogy van egy sok bolyból álló kolónia, és ugye azok a hangyák ismertek arról, hogy a munkát meg tudják osztani egymás között. Például vannak, akik ugye a táplálékszerzéssel foglalkoznak, vannak olyan dolgozók, akik meg az utódoknak a gondozásával foglalkoznak a bolyban. Nekik is szükségük van élelemre. Ugye ezt azoktól a hangyáktól szokták elkérni, akik kimennek, és az a dolguk, hogy táplálékot hordjanak be a fészekbe. És azért egy elég komplex hálózat alakul ki így a sok boly közt. Ugye megvannak a hangyáknak azok az utai, amik ezek a táplálékszerző utak, ezeken elindulnak, ezek fákhoz vezetnek, a fák lombozatában pedig levéltetvek élnek, akik egy cukros mészharmat nevű váladékot választanak ki, hangyák ezt felszívják, és ezt használják táplálékul, és ezt elviszik a bolyba a többieknek. A hangyáknak van egy nagyon érdekes, hogy nem csak egy rendes, sima gyomruk van, hanem van egy szociális gyomruk is, ami arra szolgál, hogy ezt a folyékony táplálékot meg tudják osztani másokkal, ezt vissza tudják juttatni más hangyáknak. Ez a hálózat úgy néz ki, hogy akkor vannak ezek a táplálékszerző utak, ahol a mészharmatot hozzák be, és vannak a bolyok közötti utak. Ugye itt a bolyok között akkor meg tudják tenni azt hangyák, hogy átjárnak például egy másik bolyba, és onnan kérnek táplálékot, vagy hogyha azt látják, hogy valamelyik boly az alkalmasabb a lárvák nevelésére, akkor oda át tudják vinni a lárvákat esetleg, hogyha az a boly megsérült, vagy csak számukra jobb helyszínen van, például jobb a benapozottsága, és azért melegebb.
De akkor ezek szerint, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy virágon van például az őszi rózsa, meg a krizantém, ami imádnak a levéltetvek, és amikor látunk hangyákat, akkor ők szoros együttműködésben élnek, nem pedig az, hogy a hangya az viszi a levéltetveket be a bolyba?
Nem igazán, ugye ez úgy néz ki, hogy a hangyák nagyon érdekesek, mert egyrésztről a növénytermesztés és az állattartás is megjelenik náluk, és a levéltetvekkel való kapcsolatukat szoktuk hívni ilyen állattartásnak. Levéltetvek úgy működnek, főleg ezek a hangyákkal való kapcsolatuk, főleg ilyen nagyobb fákon lehet megfigyelni. Úgy néz ki, hogy a levéltetvek cukros nedvet szivogatnak a növényekből. Ez jó, mert rengeteg cukor van benne, a szénhidrát, az energiát ad, viszont nem ez az egyetlen táplálék típus, amire szüksége van a levéltetveknek is. Nekik szükségük van ugye még emellett fehérjékre, nyomelemekre is, de ennek nagyon alacsony a tartalma ebben a cukros folyadékban, amit kiszívnak. Úgyhogy sokkal-sokkal-sokkal többet kell kiszívniuk, mint amennyi cukorra szükségük van, és ezt a felesleget kijuttatják magukból. A hangyák pedig ezt szívják fel, és ezért vigyáznak is a legtöbb esetben a levéltetveikre, hiszen úgymond ilyen cukros nedvet választanak ki. Sok esetben megfigyelték, hogy a hangyák akár védelmezhetik is más ragadozóktól az ő levéltetveiket, és ugye azért nem érdemes őket bevinni a bolyba, mert ezek a levéltetvek ugye a növényen tudják ezt a mészharmatot folyamatosan a hangyák számára kiválasztani.
Ahol egyébként megjelennek ezek a havasi vörös hangyák, ott előbb-utóbb kiszorulnak a többi hangyafajok?
A havasi vörös hangyák, ahol élnek, Nyugat-Európában ott ők őshonos fajnak számítanak, tehát nem invazív hangyák, ezért nem szorítanak ki más hangyákat, sőt, elég jól együtt tudnak élni más hangyafajokkal. Például van egy specializált hangyafaj, magyarul vendéghangyának hívjuk, ami csak és kizárólag a vörös hangyák fészkeiben él. El tudott rejtőzni, a hangyák egymást alapvetően kémiai kommunikáció útján ismerik fel, a kültakarójukra kiválasztanak különböző ilyen szénhidrogén vegyületeket, amik nagyon egyediek, annyira egyediek, hogy legtöbb esetben a boly szinten meg tudják egymást különböztetni. És aki nem viseli ezt a szénhidrogén új lenyomatot, azt a hangyák a fészekből eltávolítják. De sok faj, köztük ez a vendég hangya is megtanulta lemásolni ezt az új lenyomatot, ezt a szénhidrogén új lenyomatot, így ő tudja élvezni a védelmét a vörös hangyafészkeknek. Hasonlóan ezt több egyéb ízeltlábú faj meg tudja tenni, úgyhogy ezek a nagy hangyafészkek külön ilyen élőhelyként tudnak szolgálni az erdőn belül.
És megvannak azok a fák, amelyek köré szervezik a bolyt?
Igen, itt ezeket a hálózatokat úgy vizsgáltuk, hogy térképeket készítettünk ezekről a hálózatokról. Ez a helyszín erre különösen alkalmas volt, mert ott még megvolt az a Angliában jellemző birka legeltetés, akik nagyon rövidre rágják a gyepet, ezért könnyen meg tudjuk keresni a hangyáknak az útjait, hogy hova vezetnek, és ezek a táplálékszerző utak, ezek nagy fák lombozatára vezetnek fel, és ott meg is tudtuk figyelni, hogy a hangyák szépen másznak fel a fán a lombozatra, és az ott élő levéltetveket keresték fel a mészharmatuk miatt.
Egyébként milyen érdekes, hogy amit a hangyák ösztönből építenek ki, ezt a logisztikai hálózatot, és hogy elosztják közöttük, hogy ki felelős a táplálékért, ki a nevelésre, stb. Stb. Azt mi emberek tudatosan alakítottuk ki, tehát tanulás útján.
Igen, a hangyák is tanulnak egymástól, és ők voltak az első nem gerincesek, ahol egyébként a tanítás viselkedését leírtak. Az, hogy ki milyen szerepet vállal a bolyban, annak egyébként nagy szerepe van abban, hogy hol tart az egyet fejlődésében. Ugye a hangyák a fészekben kezdik el az életüket, amikor kikülnek a kis bábjukból, akkor az első szerepük jellemzően az, hogyha már úgyis ott vannak, akkor a többi bábnak a gondozásában vesznek részt. És ahogy egyre növekednek, úgy válthatnak esetleg szerepet, és akkor lehetnek belőlük ilyen táplálékszerző feladatot ellátó, vagy védelmi feladatot ellátó hangyák. De tudnak tanulni egymástól, és kommunikálnak is egymással. A legelterjedtebb és legjellemzőbb formája az a feromonokkal való kommunikáció. Feromonok azok olyan üzenetet hordozó anyagok, amit az állatok a testükön kívülre juttatnak ki, tehát más állatoknak üzennek vele. A hangyák nyelve az jellemzően ilyen feromonokból épül fel, de mivel ugye egy állandó feromon felhőben élnek, néha hangyák szeretnék külön felhívni magukra a figyelmet, hogy mutassanak a többi hangyának valami érdekeset, és ezt sokszor megteszik fizikai jelzésekkel is. Tehát például, hogyha meg akarnak állítani egy másik hangyát, akkor az első két lábukkal dobolhatnak a másik hangya fején. És a tanítás is megjelenik, van olyan hangyafaj, ami azt találtuk, hogy az a legegyszerűbb, hogy egy másik hangyát el akar vinni egy táplálékhoz, hogy egyszer megfogja és oda viszi fizikailag, és akkor megtalálta a táplálékot.
Ha közelebbről megnézzük, a hangyák világa meglepően hasonlít a miénkre. Bonyolult, jól szervezett hálózatokban élnek, ahol minden erőforrásnak kulcs szerepe van. De mi történik, ha egy fontos elem kiesik a rendszerből? Egy több mint 10 éve tartó nemzetközi kutatás erre keresi a választ a havasi vörös hangyák példáján. Az eredmények nem csak róluk, hanem az önszerveződő rendszerek működéséről is sokat elárulnak. Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett a részletekről.
Vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem.
Híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A két szemed megigézett, miért hagytuk, hogy így legyen? A sors akarta, vagy a véletlen?
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.